Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, illetve nézőinket, nem fogjátok elhinni, ez itt újra a Partcafé, mert a 42. műsort készítjük műsorvezető társammal, Prinzinger Péterrel.
Akinek állandó műsorvezető társa január óta Mihálovics András, a Balaton hangja című műsorban.
Így van. Külön köszönöm, hogy szakmai körrel kezdjük a mai adást, mégpedig a hegyközségek turisztikai szerepével. Van ezeknek egyáltalán turisztikai szerepe? Mert ezek azért mégiscsak gazdasági szerveződések, ugye arra jöttek létre, hogy a szőlőművelést, a borkészítést egy kicsit koordinálják egy-egy adott régióban. A Balatonnál is van hegyközség. Foglalkoznak-e turizmussal egyáltalán, vagy megmaradtak a kaptafánál?
Volt szerencsém nem olyan régen részt venni az egyik ilyen hegyközségi ülésen, amit rendszeresen tartanak, ha jól emlékszem, akkor havonta, vagy negyedévente, ahol az egyik fő téma, amiről beszélgettek, az a bor dizájnja volt, a boros palackok, a címkék, illetve a dugózáraknak a megjelenése, a másik pedig a bornak a turisztikai marketingje, borutak, borösvények, borvidékeket, borrégiót jelző táblarendszerek, tehát nagyon is foglalkozik a hegyközség, illetve a hegyközségben tömörülő gazdák, akik egyfelől valóban gazdák, másfelől viszont gyakorlatilag a turisztikai kínálat elég erősen meghatározó szereplői.
Uh-huh. Már a régi görögök is, hát ugye a szüret az mindig egy kiemelt esemény volt a mindenféle civilizáció életében, ahol ugye ismerték és kedvelték a bort, de hát a szüreten kívül olyan nagyon sok minden nem történik egy szőlőbe. Leginkább munka van. Télen meg még az se. Szóval, hogy milyen, hogy kapcsolódik itt mégis össze a szőlőművelés, a borkultúra, a turizmussal?
Hát egyrészt, ha elképzeljük azt, mondjuk induljunk ősszel, amikor már megjelennek az új borok, illetve a borászok a különböző házasításokat elkészítik, benevezik a boraikat különböző borversenyekre. Tehát az ősz az biztosan csúcsszezon a bor, illetve a bor is gasztronómia szempontjából. Különböző fesztiválok, események, kitelepülések, nyitott pincék, amikről szoktunk is beszélgetni ugye a műsorban. Ugye ezt követően egy szerintem érdekes időszak következik, a tél, ami a lecsendesedés, az elvonulás, a lelassulás, a gyalogtúráknak az időszaka, és hát a bor, az ne csak a boros palackra gondoljunk, meg a benne lévő nedűre, hanem gondoljunk a szőlőültetvényre, a gyönyörűen megművelt birtokokra, arra a szép tájképre, amit egy-egy dűlőn, egy-egy domboldalon meg tudunk nézni, adott esetben be tudunk járni. Gyerekekkel, kutyával, gyalog, biciklivel, tehát igenis a téli balatoni képnek is része a szőlőbirtok, a szőlőültetvény. Uh-huh. Reméljük, hogy jó sok szőlőültetvény marad, és megáll az a folyamat, aminek sajnos az elmúlt évtizedekben a tanulói lehetünk, hogy csökken a művelés alatt álló szőlőterület. Ezután jön a tavasz, amikor ugye éled a természet, megint csak gyönyörűek a szőlőültetvények, megint csak szépek a domboldalak, megint csak túrázásra, kirándulásra csábítanak, illetve nyilván ebben az időszakban a nyitva lévő pincéknél kóstolni is tudunk, utána pedig jön a nyár, a fröccsel, a fesztiválokkal, és csúszunk bele, majd szaladunk bele a következő szüretbe, és kezdődik az egész előről. Tehát ebben az értelemben a szőlőbirtok, a szőlőültetvény, a bor is négy évszakos termék.
Az idegenforgalomban van külön fókusz a borturistára?
Abszolút.
Mit lehet egy borturistáról tudni azon kívül, hogy azért megy valahova el, mert bort szeretne kóstolni?
Hát nyilván az egyik, amit elsőre mindenki elképzelhet a borturistáról, hogy ő valami ínyencféle, aki szereti a különböző tájak különböző ízeit, szereti kóstolni a gyümölcsöt, szereti kóstolni a bort, hozzá a sajtot, finomságokat, hajlandó több száz kilométerre elmenni azért, hogy megismerkedjen egy másik országnak a szőlő és a bor kultúrájával. Hadd ne mondjam, innen Magyarországról nézve mondjuk egy Toszkána a maga boraival, proszekkóival, pezsgőivel, vagy mondjuk egy Wachau, egy dunamenti osztrák borvidék, ezek nagyjából ismert és kedvelt célpontok. Ugye mi abban bízunk, hogy a munkánknak az eredményeként ezt fordítva is meg tudjuk építeni ezt az utazást, tehát egy osztrák, egy szlovén, vagy egy olasz, vagy egy francia vendég számára miért ne tudnánk megmutatni a magyar bort, és azon belül természetesen a balatoni bort.
Mennyire más a borturizmus a Balaton környékén, mint mondjuk Villányba, Szekszárdon, Egerbe, Tokajba?
több mindennel lehet kombinálni a borkóstolást, a borfogyasztást. Elsősorban itt az aktív programokra, a balatoni adottságokra kell gondolni. Tehát annyiban más, mint amennyiben a Balaton, mint turisztikai desztináció más, mint Pécsvillány, vagy más, mint Tokaj. Ezt egyébként a balatoni borászok már nagyon régóta nagyon ügyesen, okosan fölismerték. Jobbnál jobb borkóstoláshoz kapcsolódó programokat, csomagajánlatokat állítanak össze. Legutóbb jártunk ugye a Nivegyvölgyi borpikniken, ahol 8 balatonfelvidéki borászat egy új közös bormárkát mutatott be. Nem egyszerűen az történt, hogy összelőttyintettek egy pohárba 8 különbözőt, hanem hogy hosszú, szisztematikus munkával sok hónap alatt kidolgoztak egy olyan házasítást, amire ma azt mondjuk, hogy ez nem akármi, ilyet nem minden nap kóstolunk fehérborban, és bizony azt is hozzá lehet ehhez tenni, hogy abban a szellemben született ez az új Nivegy nevű bormárka, hogy inkább 4000 forintért vegyünk egy palackot, mint 4 darab 1000 forintos akármilyen palackot.
Hát ugye Badacsony ezen belül különösen kiemelt, hiszen ugye jóború Badacsonyról azért sokat hallunk. Mennyire erős ott a borturizmus?
Ha lehet ilyet mondani, akkor valószínűleg az egész Balaton térségében az összes borvidék közül itt a legerősebb. Annál fogva, hogy a jellemző fajták, a táji adottságok, illetve a borászatoknak a száma és az általuk előállított bornak a minősége, az gyakorlatilag kiemeli a badacsonyi borvidéket az egész Balaton térségből. Itt a Gasztrohegyre, a Szentgyörgyhegy hajnaligra, a különböző újbor bemutatóra és a többi rendezvényekre kell gondolni. Ugye a Badacsony önmagában turisztikai brand, és a badacsonyi bor ebben egy meghatározó elem.
Hogyan kell nekiállni borturistáskodni? Most nem úgy, hogy a nulláról, hanem hogyha már ellátogatunk egy borvidékre, akkor mi van előbb? A kóstoló van előbb, vagy az ismerkedés, utánaolvasás, tájékozódás, nehogy Isten, előbb körbenézzük a környéket, és a vége, kvázi a csúcsa legyen a borkóstolás.
Ugye ez attól függ, hogy mennyire vágyfülű, mennyire profi az illető. Tehát biztosan vannak olyanok, akik úgy érkeznek akár a badacsonyi borvidékre, hogy pontosan tudják, hogy hova mennek, pontosan tudják, hogy mit akarnak kóstolni. A szájukban még él az íze az előző bornak, amivel össze akarják hasonlítani a kóstolás alanyát. Valószínűleg ők vannak kevesebben. A többség inkább a változatos élményprogramokon keresztül szólítható meg, és azokon a programokon kezdhet el ismerkedni a különböző borfajtákkal, a különböző szőlőfajtákkal. Tehát itt ne valami borzalmasan tudományos, eltartott kisúlyos dolgot képzeljünk el, hanem egy teljesen megélhető, hétköznapi, szerethető ismerkedést a borral, a könnyű fehér fajtáktól indulva nyilvánvalóan.
Egyébként itt is van összefogásra példa, akkor fogalmazunk így. Ez azért, mert hogy nem biztos, hogy minden pincészet szeretne mondjuk étellel is foglalkozni, viszont azért azt már tapasztalatban tudom, hogy a borkóstoló közben könnyen megéhezik az ember, akkor nem árt, hogyha az a boros gazda is, aki nem akar étellel foglalkozni, tudja valahova küldeni a vendéget, vagy tud kapcsolatot teremteni egy étteremmel, aki esetleg odahozza a cateringet.
Ebből a szempontból a Badacsony egy nagyon jó és egy nagyon pozitív példa, ahol az előbb általam említett két esemény, a Szentgyörgyhegy hajnalig, illetve a Gasztrohegy, ezek egyébként nem csak egyszer vannak egy évben, hanem többször is, ezeken a programokon pontosan az történik, amit mondtál. Tehát kávézó, étterem, borászat, hadd nem mondjam, hajózási társaság, tehát ezeknek a szolgáltatásait összekombinálva egy vagy két vagy három napon keresztül folyamatosan tesztelheted. Ennek van olyan verziója, amikor egyszerűen csak közösen hirdetik meg a programot, és kvázi ilyen nyitott pince vagy nyitott porta rendszerben látogathatod meg őket, de olyan is van, amikor jegyet veszel az egészre, és a megvásárolt jegy tartalmazza azokat a szolgáltatókat, akikhez ellátogathatsz, és ott egy-egy vagy két-két adagot valamiből kóstolhatsz vagy fogyaszthatsz.
No, hát akkor hívjuk be mai vendégünket, Éliás Csabát, a Badacsony Szőlőhegyért Egyesület elnökét.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Szervusz Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jöttél velünk beszélgetni. Borról, Badacsonyról, Kéknyelűről, örülünk, hogy itt vagy.
Én is örülök, hogy itt lehetek, mindig jó dolog Badacsonyról beszélgetni.
Vágjunk is bele, milyen kötődésed van a Balatonhoz, ez mindenkinél kötelező kérdés itt a Partcaféban.
A jelenlegi állapotomat kérdezed?
Múlt, jelen, jövő, minden érdekel bennünket.
Hát, mi közöd a Balatonhoz?
Badacsonyi lakos vagyok, de régebben borsodi születésű vagyok, távolról csodáltam a Balatont, különösebb kötődésem nem alakult ki, és amikor a kötődés kezdett kialakulni, akkor sem a fürdőzési lehetőség kezdett érdekelni, hanem a borok.
Uh-huh. És onnan ez az érdeklődés? A családi indítatás volt, vagy teljesen? Te vagy az első generáció?
Hát én vagyok az első generáció, aki arra adta a fejét, hogy komolyabban szőlőt műveljen, bort készítsen.
Azt meg szabad kérdezni, hogy ez mikorra datálható a te életedben? Körülbelül.
Egészen pontosan meg tudom mondani, nem volt olyan nagyon régen. 2016-ban érkeztünk meg Badacsonyba, egy 10 éves kutatómunka után egy nekem szimpatikus szőlőskertet szerettem volna találni, és amikor megérkeztünk Badacsonyba, akkor mint a legromantikusabb filmekben megérkezett a villámcsapás, és ott maradtunk.
Miért pont Badacsonyban nézelődtetek? Annyi borvidék van, ha érdeklődik az ember a borvidékek iránt, akkor a bőség zavarával küzdeni erővel Tokajba vagy Egerbe is kikötettetek volna Szekszárdon.
Ez így igaz. Nézelődtünk másfelé is, de az ominózus villámcsapás nem akart megérkezni.
Uh-huh. És amikor mondod, hogy szőlős kert, ez mekkora birtokot kell elképzelnünk körülbelül?
Hát amit per pillanat művelünk, az egy szűk 4 hektár, de amin belül én élek, vagy mi élünk, az egy 1 hektáros terület, és... Hát amikor 16-ban megérkeztünk, akkor igazából csak ez a szőlőskert vágy volt erős. Uh-huh. Nem feltétlen gondolkodtam borászatban, de aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy az gyorsabban bekövetkezett, hogy kezdjünk el borral komolyabban foglalkozni, mint ahogy én azt terveztem.
Uh-huh. Ugye a Badacsony Szőlőhegyért Egyesület elnöke, vagy mit kell tudni az egyesületről?
Ez egy 3 éve alakult egyesület, indítatása az volt, hogy volt egy baráti társaság, aki szívesen járt össze, beszélgetett a napi dolgainkról, és hát oda jutottunk, hogy valamit kellene Badacsonnyal kezdeni, és hát ugye ehhez teremtettük meg gyakorlatilag a szervezeti kereteket, és hát nem tűztünk ki nagy dolgokat célul, ezt idézőjelben mondom. Igazából szerettük volna felhívni a figyelmet a badacsonyi értékekre, hogy Badacsony nem az a hely, ahol csak bort lehet inni, a csagot idézőjelben mondom, hanem sokkal több érték vesz bennünket körül, amik mellett adott esetben elmegyünk, plusz az egyesület erejét kihasználva szerettünk volna egy közösségépítést is elindítani, és hát mit sem ér az egész, hogyha ez nem kap nyilvánosságot. Úgyhogy ez volt ez a 3-as cél, amivel az egyesület elindult. Aztán ugye készültek operatív programok is, amik hát a kéknyelű központtal fogalmazódtak meg. Szerettük volna a kéknyelűt a helyére rakni a magyar ugye értékpiramisban. Én soha nem értettem, hogy miért állt meg a középszinten a magyar értéktárban, miért nem a legmagasabb szinten van, és hát ugye szerettük volna, hogy elkészüljön az az előterjesztés, ami a kéknyelűt a megfelelő helyére juttatja, hisz a köznyelvben mindenki úgy tudta, hogy a kéknyelű már régen hungarikum. Tehát most a Hungarikum Bizottság csak beteljesítette azt, amit a kéknyelű már régen megérdemelt volna.
Lehet mondani, hogy azoknak a törekvéseknek, ötleteknek, gondolatoknak, amiket, ahogy az egyesületek neve mutatja, a Badacsonyi Szőlőhegyért megfogalmaztatok, ezeknek a középpontjában a kéknyelű áll, vagy ezeknek a szimbóluma a kéknyelű lett?
Teljesen így van. Aha. Hisz a másik fő program az pedig a kéknyelű világzás ünnepének a méltó megünneplése volt. Amikor én Badacsonyba kerültem, ugye ez egy több évtizedre visszamenő hagyomány Badacsonyban a kéknyelű virágzást megünnepelni, de amikor én először részt vettem ezen a ünnepen, akkor ez már egy ilyen zárt körű esemény volt, ahol 100 ember összejött, és zárt kapuk mögött megkóstolták a legjobb kéknyelüket. És arra gondoltam, hogy ettől nagyobb pazarlás nincsen, hogy van egy fantasztikus fajta a kezünkben, és egy nyitott, baráti hangulatú rendezvényt képzeltünk el, amit aztán sikerült is megvalósítani.
No, erről fogunk még beszélni, meg külön a kéknyelőről is, de most egy rövid szünetet kell, hogy tartsunk. De jövünk vissza, Éliás Csabával, a Badacsony Szőlőhegyért Egyesület elnök.